11. tanulmány. Címe: A küzdelemtől a győzelemig. Szombat délutáni rész.
Ne félj, te kedves férfiú! Békesség néked, légy erős, és bizony erős.
Dániel könyve 10. fejezet 19. verse.
Dániel próféta könyve 10. fejezete Dániel utolsó látomását közli, ami még folytatódik a 11. és a 12. fejezetben is. Az elején megtudjuk, hogy ez a látomás egy súlyos háborúról szól. Míg a könyv 11. fejezete a küzdelem egyes részleteit közli, a 10. fejezet a lelki oldalt fedi fel, rámutatva, hogy a földön dúló csaták színfalai mögött egy egyetemes lelki küzdelem zajlik. A fejezet tanulmányozása közben látjuk, hogy ha imádkozunk, úgy kapcsolódunk bele a kozmikus harcba, hogy annak meghatározó következményei lesznek. Nem vagyunk egyedül a küzdelmeinkben. Jézus harcba száll értünk Sátán ellen. Megtanuljuk, hogy végeredményben nem emberi erők, hanem a sötétség erői ellen küzdünk. Dániel után több évszázaddal Pál apostol így fogalmazott. Idézet:
Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.
Eddig az idézet Efézusi levél 6. rész 12. verséből a revidiát új fordítás szerint. A küzdelmünk sikere végső soron Jézus Krisztustól függ, aki legyőzte Sátánt a kereszten.
Vasárnapi rész. Címe: Ismételt böjt és ima.
Dániel könyve 10. fejezet 1-től a 3. versig.
Círusznak, Perzsia királyának 3. esztendejében egy ige jelentetett Dánielnek, aki Baltazárnak nevezteték. Igaz az ige, és nagy bajról való, és figyelt az igére, és megértette a látomást. Azokon a napokon én, Dániel, bánkodtam 3 egész hétig. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és sohasem kentem meg magamat, míg el nem telt az egész 3 hét.
Mit csinált Dániel ismét?
Dániel nem részletezi, hogy miért kesergett olyan hosszú ideig. Legvalószínűbb, hogy a zsidók helyzete aggasztotta, akik akkoriban tértek vissza a Babilonból Palesztinába.
Esdrás könyve 4. fejezet 1-től az 5. versig.
Mikor pedig meghallották Júda és Benyámin ellenségei, hogy akik a fogságból visszatértek, templomot építenek az Úrnak, Izrael istenének, mentek Zorobábelhez és a családfőkhöz, s mondták nékik: Hadd építsünk együtt veletek, mert miképpen ti, úgy mi is a ti isteneteket keressük, s néki áldozunk Esárhaddon, Asszíria királyának idejétől fogva, aki idehozott fel minket. És mondta nékik Zorobábel és Jésua és Izrael családainak többi fői: Nem veletek együtt kell nékünk házat építeni a mi istenünknek, hanem mi magunk fogunk építeni az Úrnak, Izrael istenének, amiképpen megparancsolta nékünk a király, Círusz, Perzsia királya. És igyekezett e tartomány népe megkötni Júda népének kezeit és elrémíteni azt az építéstől, és felbérelni ellene tanácsosokat, hogy semmivé tegyék szándékát Círusznak, Perzsia királyának egész idejében, Dáriusz perzsa király uralkodásáig.
Milyen kihívásokkal szembesültek visszatérésükkor a zsidók?
Esdrás könyve 4. részének 1. versének szakaszából tudjuk, hogy ebben az időben az izraeliták erős ellenállásba ütköztek, miközben a templomot akarták újjáépíteni. A samaritánusok hamis jelentéseket küldtek a perzsa udvarba. Arra akarták rávenni a királyt, hogy állítassa le az újjáépítés munkálatait. Ilyen válsághelyzetben könyörgött Dániel Istennek 3 héten át, hogy Círusz engedélyezze a munka folytatását. Dániel ekkor közel 90 éves lehetett. Nem magára gondolt, hanem a népére és a kihívásokra, amelyek előtt álltak. Három teljes hétig kitartóan imádkozott, mielőtt választ kapott volna Istentől. Ez alatt az idő alatt a próféta igen egyszerűen étkezett, nem fogyasztott kívánatos ételeket, és olajjal sem kente meg magát. Nem a saját kényelme és a megjelenése foglalkoztatta, hanem csak a tőle több mint 1000 kilométer távolságra a Jeruzsálemben lévő zsidó honfitársainak a jólétére gondolt. Értékes tanulságokat szűrhetünk le Dániel ima életének vizsgálatából. Először is fontos kitartóan imádkozni, még akkor is, ha nem kapunk azonnali választ. Másodszor időt kell szentelnünk arra, hogy másokért imádkozzunk. Különleges a közben járó imádság. Emlékezzünk, hogy az Úr pedig jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért. Olvassuk a Jób könyve 42. fejezet 10. versében a revidiát újfordításban. Harmadszor az ima konkrét és valós tetteket kér Istentől. Tehát mindig imádkozzunk, többféle imát is mondjunk. Vigyük Isten elé a terheinket imában, amikor elviselhetetlen próbákkal, nagy gondokkal és lehengerlő kihívásokkal nézünk szembe.
Dániel könyve 10. fejezet 12. verse.
És mondta nékem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem.
Objektív tapasztalatként mit tudhatunk meg az imáról, mint ami tettekre készteti Istent? Honnan tudhatjuk, hogy ez nem csak szubjektív élmény, ami csupán jó érzést ébreszt bennünk Istennel kapcsolatban.
Hétfői rész. Címe: Látomás a fejedelemről.
Dániel könyve 10. fejezet 4-től a 9. versig.
És az első hónapnak 24. napján, íme én a nagy folyóvíznek, azaz a Hiddekelnek partján voltam. És felemeltem szemeimet, és láttam, és ímé egy férfiú, gyolcsba öltözve, és dereka ufázi arannyal övezve, és teste olyan, mint a tarsiskő, és orcája olyan, mint a villám, és szemei olyanok, mint az égő szövétnekek, karjai és lábatája, mint az izzó érsznek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása. És egyedül én, Dániel láttam a látomást, a férfiak pedig, akik velem voltak, nem látták a látomást, hanem nagy rettenés szállt rájuk, és elfutottak, hogy elrejtőzzenek. És én egyedül hagyattam, és láttam ezt a nagy látomást, és semmi erő sem maradt bennem, és orcám eltorzult, és odalőn minden erőm. És hallottam az ő beszédének szavát, és mikor hallottam az ő beszédének szavát, én ájultan orcámra estem, és pedig orcámmal a földre.
Mi történt itt Dániellel?
Dániel leírta a tapasztalatát. Szinte el sem tudjuk képzelni a látvány káprázatos voltát. Az emberi alak az ember fiára mutat, aki a mennyei ítélet látomásában jelenik meg. Gyolcs ruhája a papi köntöshöz hasonló. Ez is a seregek fejedelméhez kapcsolja a mennyei szentélyben. Az arany szintén a papi öltözéket idézi a királyi méltóság jelképeként. Végezetül pedig Dániel természetfeletti lényként jeleníti meg azt, akit lát. Olyan, mint a villámlás, a tűz, a réz erős hangon szól. Papi uralkodói és katonai jellemzői vannak. Érdekes módon ahhoz a mennyei alakhoz is hasonlít, aki nem sokkal Jerikó bevétele előtt megjelent Józsuénak. Látomásában Józsué az Úr seregének vezérét látta. Érdekes, hogy a vezérnek fordított héber szó, sár, ugyanaz, mint amit fejedelemnek is fordítanak, és ez Dániel könyve 10. rész 21. versében Mihályra vonatkozik. Dániel könyvének ez a része erős párhuzamot mutat Jánoséval, aki előtt egy szombatnapon látomásban jelent meg a feltámadott Úr.
Dániel próféta könyve 10. fejezet.
Círusznak, Perzsia királyának harmadik esztendejében egy ige jelentetett Dánielnek, aki Baltazárnak nevezteték. Igaz az ige, és nagy bajról való. És figyelt az igére, és megértette a látomást. Azokon a napokon én, Dániel, bánkodtam 3 egész hétig. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és sohasem kentem meg magamat, míg el nem telt az egész 3 hét. És az első hónapnak 24. napján, ímé én a nagy folyóvíznek, azaz a Hiddekelnek partján voltam. És felemeltem szemeimet, és láttam, és ímé egy férfiú, gyolcsba öltözve, és dereka ufázi arannyal övezve, és teste olyan, mint a tarsiskő, és orcája olyan, mint a villám, és szemei olyanok, mint az égő szövétnekek, karjai és lábatája, mint az izzó érsznek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása. És egyedül én, Dániel láttam el látomást, a férfiak pedig, akik velem voltak, nem látták a látomást, hanem nagy rettenés szállt rájuk, és elfutottak, hogy elrejtőzzenek. És én egyedül hagyattam, és láttam ezt a nagy látomást, és semmi erő sem maradt bennem, és orcám eltorzult, és odalőn minden erőm. És hallottam az ő beszédének szavát, és mikor hallottam az ő beszédének szavát, én ájultan orcámra estem, és pedig orcámmal a földre. És ímé egy kéz illetett engem, és felsegített térdeimre és tenyereimre, és mondta nékem, Dániel, kedves férfiú, értsd meg a beszédeket, amelyeket én szólok néked, és állj helyedre, mert most te hozzád küldettem. És mikor ez szót szólta velem, felálltam reszketve. És mondta nékem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig, és ímé Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál. Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó időkben következik, mert a látomás azokra a napokra szól. És mikor ilyen szavakkal szólt velem, orcámmal a földre estem, és megnémultam. És ímé olyan valaki, mint egy emberfia, megillette ajkaimat, és megnyitottam a számat, és szóltam, és mondtam annak, aki előttem állt. Uram, a látomás miatt reám fordultak az én fájdalmaim, annyira, hogy semmi erőm sincsen. És mi módon szólhat ezzel az én urammal, ennek az én uramnak szolgája? Hiszen bennem attól fogva nem állt meg az erő, és lélegzet sem maradt bennem. És ismét illetett engem az emberhez hasonló, és megerősített engem. És mondta, ne félj, te kedves férfiú, békesség néked, légy erős, és bizony erős. És mikor szólt velem, megerősödtem, és mondtam, szóljon az én uram, mert megerősítettél engemet. És mondta, tudod-e, miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a perzsa fejedelem ellen, és ha én kimegyek, ímé Görögország fejedelme jő elő. De megjelentem néked, ami fel van jegyezve az igazság írásában, és senki sincsen, aki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály, a ti fejedelmetek.
Milyen hasonlóságokat fedezhetünk fel a Dániel könyve 10. fejezetének Istenről szóló látomása és a következő 2 ige szakasz között. Józsué könyve 5. fejezet 13-tól a 15. versig.
Lőn pedig, amikor Józsué Jerikónál volt, felemelte az ő szemeit, és látta, hogy íme egy férfiú áll előtte, mesztelen karddal kezében. És hozzáment Józsué, és mondta néki, közülünk való vagy éte, vagy ellenségeink közül. Azt pedig mondta, nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem. És leborult Józsué a földre arccal, és meghajtotta magát, és mondta néki, mit szól az én uram az ő szolgájának? És mondta az Úr seregének fejedelme Józsuénak, Oldd le a te saruidat lábaidról, mert szent a hely, amelyen állsz. És úgy cselekedett Józsué.
Jelenések könyve első fejezet 12-től a 18. versig.
Megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt, megfordulván pedig láttam 7 aranygyertyatartót. És a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig élő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng. És a lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mintha kemencébe tüzesedtek volna meg. A szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élű éles kard jött ki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy holt, és reám vetette az ő jobb kezét, mondván nékem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké. Amen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.
Dániel elmondása szerint rémülten elfutottak, akik vele voltak, ő maga pedig elgyengülve a földre rogyott. Lehengerlő hatást tett rá Isten jelenlétének a megnyilvánulása. Még ha félt is, Dániel a látomásban azt mutatja, hogy a történelmet Isten irányítja. A látomás kibontakozásával Isten felvázolja Dániel előtt az emberi történelem körvonalait, a proféta korától kezdve egészen Isten országának megalapításáig.
Ha az Úr képes kézben tartani az emberi történelmet, ahogy az Dániel proféta könyvében újból és újból láthatjuk, akkor mi mindent vihet végbe a mi életünkben?
Keddi rész. Címe: az angyal érintése.
Dániel könyve 10. fejezet 10-től a 19. versig.
És mondta nékem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig, és ímé Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál. Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó időkben következik, mert a látomás azokra a napokra szól. És mikor ilyen szavakkal szólt velem, orcámmal a földre estem és megnémultam. És ímé olyan valaki, mint egy emberfia, megillette ajkaimat, és megnyitottam a számat, és szóltam, és mondtam annak, aki előttem állt. Uram, a látomás miatt reám fordultak az én fájdalmaim, annyira, hogy semmi erőm sincsen. És mi módon szólhat ezzel az én urammal, ennek az én uramnak szolgája? Hiszen bennem attól fogva nem állt meg az erő, és lélegzet sem marad bennem. És ismét illetett engem az emberhez hasonló, és megerősített engem. És mondta, ne félj, te kedves férfiú, békesség néked, légy erős, és bizony erős. És mikor szólt velem, megerősödtem, és mondtam, szóljon az én uram, mert megerősítettél engemet.
Mi történt, amikor az angyal megérintette Dánielt?
Az isteni világosság ragyogásától a próféta a földre esett, majd megjelent egy angyal, aki megérintette és megnyugtatta. Az elbeszélés szerint 3-szor érintette meg Dánielt. Az első érintés után a próféta felállt, és hallotta a mennyből jövő vigasztalást. Idézet?
Ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem.
Eddig az idézet Dániel könyve 10. rész 12. verséből. Dániel imádsága megindította a mennyet. Ez arról biztosít bennünket, hogy Isten hallja az imáinkat, ami komoly vigasz a baj idején. A második érintéstől Dániel már meg tudott szólalni. Kiöntötte a szívét Istennek, beszélt a félelmeiről és az érzéseiről. Idézett:
Uram, a látomás alatt annyira elfogott a fájdalom, hogy nem tudtam erőmet összeszedni. De Uram, hogyan is merne a te szolgád beszélni veled, ó Uram? Még most sincs semmi erőm, és a lélegzetem is elállt.
Eddig az idézet Dániel könyve 10. fejezet 16.-17. versében a revidiált újfordítás szerint. Tehát nem csak Isten szól hozzánk. Azt akarja, hogy mi is kinyissuk a szánkat, mondjuk el neki az érzéseinket, a szükségleteinket és a vágyainkat. A harmadik érintéstől Dániel erőre kapott. A prófétában tudatosult a gyengesége, de az angyal megérintette és megnyugtatta Isten békességével. Idézet:
Ne félj, te kedves férfiú, békesség néked, légy erős és bizony erős.
Eddig az idézet a 10. fejezet 19. verséből. Ne feledjük, Isten Dániel imájára válaszul küldte el az angyalt, hogy betekintést és megértést adjon neki. Más szóval a 11. fejezetben következő látomásnak bátorítania kellett a prófétát, aki kesergett Jeruzsálem akkori helyzete miatt. Arról gondolkozott. Ha Isten mellettünk áll, békességünk lehet még akkor is, ha megpróbáltatások érnek. Isten szeretetteljes érintése segít, hogy reménnyel tekintsünk a jövőbe.
Idézet: Hozzánk épp ilyen közel lehet a menny, napi teendőink végzése közben. Eddig az idézet Ellen G. White, Jézus élete című könyv 32. oldaláról. Milyen gyakran gondolunk a menny és a föld közötti szoros kapcsolatra? Mennyire lenne más az életünk, ha a szívünkben és a gondolatainkban folyton elevenen élne ez az igazság.
Szerdai rész. Címe: A nagy küzdelem.
Dániel könyve 10. fejezet, 20. és 21. verse.
Tudod-e, miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a perzsa fejedelem ellen, és ha én kimegyek, ímé Görögország fejedelme jő elő. De megjelentem néked, ami fel van jegyezve az igazság írásában, és senki sincsen, aki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály, a ti fejedelmetek.
Mit jelentett ki itt Isten Dánielnek?
A mennyei hírmondó félrevonta a függönyt, hogy feltárja Dániel előtt az emberi történelem jelenetei mögött dúló kozmikus küzdelmet. Amint Dániel imádkozni kezdett, lelki harc indult a menny és a föld között. Mennyei lények tusakodni kezdtek Perzsia királyával, hogy engedélyezze a zsidóknak a templom újjáépítésének a folytatását. Dániel próféta könyve 10. fejezetének elejéből tudjuk, hogy Perzsia királya Círus. Ám egy földi uralkodó egymaga nem állhatott komolyan ellen a mennyei lénynek. Ez azt jelzi, hogy a király mögött ott állt egy lelki erő, amely a zsidók tervének leállítására sarkalta Círust. Hasonló helyzetről olvasunk Ezékiel könyve 28. fejezetében, ahol Círus királya jelképezi Sátánt, azt a lelki hatalmat, aki a város királya mögött állt. Tehát ne lepjen meg minket, hogy Perzsia királya körül ott volt Sátán is az angyalaival. Mihály ellenük jött küzdeni. Ez azt mutatja, hogy lelki természetű megfelelői is voltak azoknak az embereknek, akik ellenezték a jeruzsálemi templom újjáépítését.
Dániel könyve 10. fejezet 13. verse.
De Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig, és ímé Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál.
Miféle harcosról van itt szó?
Idézet: Míg Sátán arra akarta rávenni a mét perzsa birodalom legmagasabb méltóságait, hogy vonják meg kegyeiket Isten népétől, angyalok munkálkodtak a száműzöttek ügyéért. Az egész menny érdeklődéssel kísérte ezt a küzdelmet. Dániel próféta írásaiból bepillantást kapunk a jó és a gonosz közötti erők hatalmas harcába. Gábriel 3 héten át tusakodott a sötétség hatalmaival, hogy meghiúsítsa azok munkáját, akik Círuszt befolyásolni akarták. Mielőtt pedig a küzdelem lezárult, maga Krisztus jött Gábriel segítségére. Idézet?
A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állt a 21 napig,
mondta Gábriel,
de Mihály az egyik legfőbb vezér segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomban.
Eddig az idézet a 10. fejezet 13. versében a revidiált újfordítás szerint. A menny minden lehetőt megtett Isten népe érdekében, és végül győzött. Az ellenség erőit féken tartotta Círusz egész idejében, és fiának Kambüszesznek mintegy 7,5 évig tartó uralkodása alatt. Eddig az idézet Ellen White Proféták és királyok című könyv 354-355. Oldaláról.
Csütörtöki rész. Címe: A győztes fejedelem.
Dániel próféta könyvének leghatalmasabb szereplője az, akit először úgy nevez a próféta, hogy az ember fia, vagy a seregek fejedelme. Végül megtudjuk, hogy a neve Mihály, aminek a jelentése kicsoda olyan, mint Isten. Azért jött, hogy segítsen Gábrielnek a Perzsia királyával vívott csatában. Az angyal úgy utalt erre a mennyei lényre, hogy Mihály a ti fejedelmetek, azaz ő Isten népének a fejedelme. Mihály később úgy jelenik meg Dániel próféta könyvében, mint aki Isten népe mellett áll. A Júdás levele 1. rész 9. verséből megtudjuk, hogy Mihály, akit még arkangyalnak is nevez az írás, Sátánnal küzdött és feltámasztotta Mózest. Jelenések könyve 12. fejezet 7. verse pedig kijelenti, hogy Mihály a mennyei seregek főparancsnoka, aki legyőzi Sátánt és bukott angyalait. Mihály tehát nem más, mint Jézus Krisztus. A perzsa birodalomnak van egy főparancsnoka, egy lelki hatalom, aki az emberi vezető mögött áll, de Isten népének is van főparancsnoka, Mihály, aki bekapcsolódik a küzdelembe, és megnyeri értük a kozmikus háborút.
Kolossé beliekhez írott levél 2. fejezet 15. verse.
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vívén rajtuk abban.
Hogyan győzött Jézus a kozmikus küzdelemben?
Hihetünk Jézusban, a hősünkben, amikor a gonosz erőivel nézünk szembe. Legyőzte Sátánt a szolgálata elején. Földi élete során legyőzte kísértésekkel támadó Sátánt a pusztában. Démonok hadával szállt szembe, és embereket szabadított ki a sötétség erőinek fogságából. Akkor is győzött, amikor a gonosz el akarta téríteni a Golgota felé vezető útról. Péter próbálkozása mögé bújva. Amikor utoljára szólt a tanítványaihoz, a közelgő halálára, mint csatára utalt, aminek a csúcspontja a Sátán fölötti elsöprő győzelme lesz. Idézet?
Most van-e világ kárhoztatása? Most vettetik ki-e világ fejedelme? És én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok.
Eddig az idézet János evangéliuma 12. rész 31 és 32. verseiben. Időnként, amikor körbenézünk, úgy tűnik, hogy rosszul mennek a dolgok. Mindenütt erőszak, erkölcstelenség, korrupció és betegség. A nem testből és vérből való ellenség minden oldalról kegyetlenül támad. Csak hogy bármilyen nehéz csatákat kell is megvívnunk, Jézus a mennyei szentében küzd értünk, mellettünk áll, mint fejedelmünk és főpapunk.
Róma beliekhez írott levél 8. fejezet, 37-től a 39. versig.
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Hogyan arathatunk valós győzelmet a keresztényi életünkben úgy, ahogy azt Isten megígérte?
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Idézet: Gábriel 3 héten át tusakodott a sötétség hatalmaival, hogy meghiúsítsa azok munkáját, akik Círuszt befolyásolni akarták. A menny minden lehetőt megtett Isten népe érdekében, és végül győzött. Az ellenség erőit féken tartotta, Círus egész idejében és fiának Kambüszösznek mint egy 7,5 évig tartó uralkodása alatt. Eddig az idézet Ellen White Proféták és királyok című könyv 355. oldaláról. Idézet: mennyire megtisztelte a mennyei felség Dánielt. Megvigasztalta remegő szolgáját, és biztosította, hogy a menny meghallgatta az imáját. Buzgó könyörgésére válaszul Isten elküldte Gábrielt, az angyalt, hogy hasson a perzsa király szívére. A 3 hét alatt, amíg Dániel böjtölt és imádkozott, a király ellenállt Isten lelke befolyásának, de eljött a menny fejedelme, az arkangyal, Mihály, hatott a makacs király szívére, hogy Dániel imájára válaszul, konkrét lépéseket tegyen. Eddig az idézet Ellen White, The Sanctified Life, 51. oldaláról.
Beszélgessünk róla.
Első pont. Bár nem elsőként ismertük fel a keresztény történelemben a nagy küzdelem motivumainak igazságát, de hetednapi adventistaként töretlenül hirdetjük, hogy az egész világegyetem érintett a Krisztus és Sátán közötti ádászharcban. Hisszük, hogy valóban minden ember részese ennek a küzdelemnek. Mások, még nem vallásos emberek is kifejezték, hogy mindenki részese valamilyen harcnak. Mi a tapasztalatod a nagy küzdelmet illetően? Hogyan jelentkezett az életedben? Mit tanultál meg időközben, ami segíthet másoknak, akik szintén küzdenek? Második pont. Efézus beliekhez írott levél 6. fejezet 10-től a 18. versig.
Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellent állhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak melvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.
Figyeljük meg a Pál által használt katonai jelképeket. Milyen harci útmutatást kapunk itt a nagy küzdelemre? Harmadik pont. Dániel könyve 9. fejezet 23. verse.
A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást.
Dániel könyve 10. fejezet 11. verse.
És mondta nékem: Dániel, kedves férfiú, értsd meg a beszédeket, amelyeket én szólok néked, és állj helyedre, mert most te hozzád küldettem. és mikor ez szót szólta velem, felálltam reszketve.
Ez a két Biblia vers nevezi úgy Dánielt, hogy hamudott, vagyis kedves. Mit árul ez el a szoros, érzelemdús kapcsolatról, ami a menny és a föld között van? Egészen más ez, mint ami a modern világ általános ateista nézeteire jellemző. Minek a reményét kínálja számunkra a Biblia szemlélete, amit Dániel története is mutat?
Ima részletek. Add, hogy cselekedeteink kibírják a te jelenlétedet. Uram, a sátán csapdákat állít nekünk, de mi ott egyáltalán nem érezzük jól magunkat. Köszönjük, Uram, hogy unokáink zenét tanulhattak. A zene kitölti azokat a pillanatokat, amikor a lélek vészhelyzetben van. Igaz, Uram, hogy vonszolnod kell néha minket a fülünknél fogva, de köszönjük, hogy teszed. Vidd el gyermekeinket a tudásnak arra a szintjére, ahol már csak te létezel. Köszönjük, Uram, hogy örök életre ébredzgetsz, sokszor már a mesterséges lélegeztetés szintjén. Olyan jó, hogy egy nappal többet láthatunk belőled, Jézusunk, mert még ma is élünk. Uram, tudjuk, hogy lassan a cserepadra kerülünk.